Ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, és Onodi Lajosról beszélgetünk, aki többek között az éttermi és büfé vállalat vezetőjeként lett ismert, a 60-as évek császáraként is emlegették őt. Róla beszélgetünk Katona Csabával.
Igen, ez jó, hogy mondtad ezt a vadásztársaságos sztorit, mert ugye ez egy központi szerep az egész perben, hogy különböző vadásztársaságokat alapítottak, illetve hát ilyen állvadásztársaságokat, aminek nem is az volt a lényege, hogy egy vadászni jártak, csak a körülményt úgy teremtették meg, mintha, és akkor ehelyett volt ez a dekadencia, ez a valami, ami beszűrődött nyugatról.
Igen, hát ugye kellett egy fedősztori, és ugye mégse lehetett azt mondani, hogy megyünk egy jó tórújázni a Mátrában, mert ez így bután veszi ki magát. Itt közvetőleg érzem meg, hogy a monarchia idén a legtöbb hagyományőrző társaság jellemzően 30 és 60 közötti nős férfiakból állt, akik valószínűleg megpróbálnak egy-egy napra elszabadulni otthonról. Tehát kis cinizmussal talán mondhatom ezt, hogy itt is belejátszhatott valami ilyen hasonló dolog. De igen, tehát ez a vadásztársaságok, ez nem feltétlenül arról szólt, hogy vadásznak. Ne gondoljunk mögé feltétlenül valami nagyívű koncepciót, tehát ismerek rengeteg olyan társaságot, oda, hogy 20 éves koruktól összejárnak focizni, és túl a 40-en már nem a focit várták, hanem a foci után is hört. Tehát, mert az került előtérbe, kicsit így kell elképzelni ezt a történetet is, de hát ez megint egy olyan dolog volt, amit hogyha rá akarom húzni a vizes lepedőt Onodi Lajosra, hát akkor is rá tudom húzni.
Igen, hát ugye ez nagy kérdés, hogy értem az elbizakodottságát, de ez szerintem sok mindenkiben az merül fel, ismerve a körülményeket, hogy hát miért jött haza. Tehát ő megtehette volna azt, megvoltak a kapcsolatai. Rengeteg olyan nyugati partnervel vagy üzletfél volt, aki felmerült a karrierje kapcsán, alapanyagbeszerzés, ezek a világkiállítások, stb. Tehát ő igazából meg tudta volna állni a helyét ott is, de mégis úgy döntött, hogy hazajön, és szerintem ő ezt meglepődve vette észre, hogy itt mi történik.
Szerintem neki meg se fordult a fejébe, hogy dobbantson innen, ugye nem felejtsük el, neki jó élete volt. Tehát egészen addig, amíg ezt a pert a nyakában nem akasztották, ő azért a kor társadalmi elitjének egy viszonylag szabadon mozgó, magasról támogatott figurája volt, és valószínűleg ez adta neki azt a fajta téves önbizalmat, hogy engem meg fognak védeni. Hát tudjuk, hogy a támogatóknak a jó szándéka az hajlamos változni, itt is ez történt. Gyakorlatilag ma már el lehet mondani, hogy őt részben a valódi tettei alapján, de főleg kitalált dolgokkal gyakorlatilag fölmutatták, mint egy áldozatot. És azért említsük meg azt is, hogy más embereknek a sorsát is sikerült tönkretenni. Ugye itt Bara Margitra gondolok, ugye a korszak ünnepelt és egyik legszebb színésznőjére, ugye Gyarmati Dezső háromszoros olimpiai bajnok feleségére. A Bara Margitot vádolták meg azzal, hogy ő a egyik főszereplője ezeknek az orgiáknak. Hát itt ilyen vádak hangzottak el, hogy csokoládéba burkolt mesztelen hölgyeket kínáltak föl. Most nem akarok a body sushira, mint kortárs dologra utalni, csak valami hasonló dolgot lehet elképzelni. Most szegény Bara Margit még csak nem is ismerte személyesen Onodit, de ezzel együtt rajta ragadt ez a tényleg rossz szándékú vád, és gyakorlatilag a filmes karrierének ez a végét is jelentette, és ő se kapta meg soha az erkölcsi elégtételét. Tehát amikor azt látjuk, megpróbálom ezt összegezni, akkor igazából az derül ki ebből az egészből, hogyha van egy ember, aki feszegeti a kereteket, egy diktatórikus rendszeren belül, jól lehet már a puha diktatúráról beszélünk, 63-tól talán lehet így nevezni a Kádár rendszert, azért a rendszer ezt nem tűri meg, és egy ponton túl, ha másért nem azért, mert valakiket ingerel, már legfeljebb ezért már be tudják áldozni az illetőt, aki megpróbál a határait feszegetni, de azért megint csak mondom, ne felejtsük el ezt a Hruscsov-Brezsnyev váltással a háttérből.
Térjünk vissza akkor egy kicsit a külföldi magyar szereplésekre, mert nekem, én nem tudom kivenni a fejemből azt a gondolatot, amióta néztem ezt a dokumentumfilmet, ezt még egyszer elmondom, Onodi a 60-as évek császára, magyar dokumentumfilm, érdemes keresni. Szóval, hogy néztem ezt, és egész végig az volt a fejemben, hogy az a fajta domborítás, amit folyamatosan mutattak ezeken a világkiállításokon, nemzetközi vásárokon, nemzetközi szerepléseken, hát itt a libamáj, a tokai aszú, a marha pörkölt, a szarvas szték, nem tudom, tehát ilyen ételek kerültek alapvetően bemutatásra. Szóval, hogy valahonnan innen jön az a gondolat, az az elképzelés, ami végig velünk maradt a 70-es, 80-as években, és ami a mai téveszmékhez is, meg berögződésekhez is szolgál, hogy hát a magyar konyha világhírű, hát mi vagyunk a legjobbak. Ezt valahol, ezt a mítoszt, ezt itt teremtették meg.
Ez konkrétan itt, ugyanis egész egyszerűen szakadéknyi különbség volt, sőt több szakadéknyi Mariana ároknyi különbség volt, aközött, ami az itthoni magyar valóság volt, és amit oda kintre elvittek. És igen, azok a magyar szakácsok, akik ott kint dolgoztak, ők úgy látták, hogy ez a magyar konyha, ezt lehet megteremteni. azzal, azt lehet letenni az asztalra azzal, hogy mi az egyik legjobbak vagyunk, és akkor képzeljük el azt, hogy valaki egy ilyen világkiállításon, vagy egy olimpián, vagy bárhol belefut ezekbe a magyar étel különlegességekbe, majd eljön Magyarországra mondjuk egy nyugati polgár, mert már megteheti, és keresi ezeket, és nem találja sehol, hanem helyette szembe jön vele mondjuk a megybártásos párolt marha, ami hát nem annyira rossz, de azért az a műanyag háromszög alakú tálcán kicsit másképp mutat, mint a libamáj. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy itt tényleg egy ilyen kettőségről beszélhetünk. Valóban volt az a külföldnek szánt Patyomkin Magyarország, de hát ezt itthon a magyar valóságban nagyon-nagyon kevés helyen lehetett megtalálni.
Kicsit szomorú a vége is az egész történetnek, és utaltál rá egy mondatban, ugye, hogy soha nem tudta rehabilitálni saját magát. De baromi érdekes, hogy megjelenik a fia a film végén, és ott elmondja, hogy hát igazából amit szeretett volna utólag egy Onodi Lajoshoz, például, hogy a párt tagságát kapja vissza. De hát ez már abszolút egy olyan korban volt, amikor ez, az ember azt gondolja, hogy ennek örülhetett volna, hogy ez az egész el van felejtve.
Igen, megfosztották a pártagságától értelemszerűen, amikor elítélték, ugye a Szegedi Csillagban kellett leülni egy jó 6 évet, ha jól emlékszem. Tehát elég szigorú ítéletet róttak ki rá, és talán fél évet engedtek el az egészből. De valószínűleg ez már tényleg azt jelentette számára a pártagság visszaadásának a ötlete vagy a lehetősége. Számára ez azért volt fontos, mert így érezte volna magát igazán rehabilitálva. Tehát ugye ez az ő értékrendjét mutatja, hogy milyen korszakban szocializálódott, illetve hogy kik és mik vették őt körül. Ez nem adatott meg neki. Békés Csabán még egy volt, úgy tetszik, utolsó fellángolása az ő szakmai tevékenységének. Ott őt már általában csak Lajos bácsiként emlegették, ugye már idősebb korában volt. Volt némi szerepe, ahogy a város gasztronómiája egy picit pozitívabb irányba induljon el. És a sport iránti rajongása az itt is megmutatkozott, mert egyebek mellett a ő tevékenység is kellett hozzá, hogy a Békés Csabai foci csapat följusson az NB1-be. Ez ugye messze nem ugyanaz a történet, mint a Kinizsi vagy a Fradi az 50-es években, de azért azt mutatja, hogy egyfajta folytonosság az ő gondolkodásában, meg a személyiségében az megragadható volt. De visszatérve egyébként az élete végére, tényleg az egy nagy fájdalma volt neki, hogy ezt a fajta rehabilitációt nem kapta meg. Tehát egy nagyon fontos küldetés volt számára, hogy tényleg elismerjék, hogy ezek a vádak abban a formában, ami miatt őt elítélték, nem állták meg a helyüket. Ezt már el lehet mondani. Nem adatott meg neki ez sajnos.
Onodi Lajosról beszélgettünk a dokumentumfilm kapcsán, aminek az a címe, hogy Onodi 60-as évek császára. És hát én megmondom őszintén, hogy maga az interjúanyag, amit készítettek vele, arra nagyon kíváncsi lennék, és főleg azokra a részeire, amikor arról beszél, hogy mi volt az elképzelése például a Mézes Mackónál, mi volt az elképzelése a büfévállalatnál, vagy annál az étkeztetésnél, amiket ezekben a szállodákban, amiket épített. Tehát ugye ez a 60-as évekről beszélünk, és ennek utána még egy olyan hulláma indult be, ami abszolút az ő hagyatéka. Ezeket a szállodákat pedig úgy készítették el, hogy hát azért kiállták az idő próbáját, az idő vasfoga az nem tudta őket úgy kikezdeni, mert egészen sokáig, tehát én szerintem ezek még a rendszerváltásnak az idején is üzemelő, nagyjából ugyanazokkal az alapanyagokkal nem nagyon felújított épületek voltak.
Így van, tehát megmaradt úgymond a dizájn, megmaradt ennek a elrendezése, ami jól szolgálta a konyhai logisztikát és minden egyebet. Tehát tényleg megint arra kell visszautalni, hogy ő igyekezett amennyire lehetett piacosítani ezt a dolgot. Nyilván a saját hasznára is dolgozott, de ezt meg ne tekintsük ördögtől való gondolatnak, ez egy normális emberi gondolkodás. És valóban igyekezett ezeket a vendéglátóépedettséget úgy megteremteni, hogy a korszak viszonyai között mind esztétikailag, mind az ellátmányokat tekintve azért egy magasabb színvonalat képviseljenek. Ha lehet úgy mondani, hosszú távú koncepcióval dolgozott, ő nem érhette meg ennek a kifutását olyan értelemben, hogy ő tartsa a kezében, de azért azt még láthatta, hogy tényleg ezek gyakorlatilag az ő haláláig ezek működőképesek maradtak.
Köszönöm szépen a figyelmet, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin adása volt. Ha ezt meg akarjátok hallgatni, ezt a beszélgetést, megtehetitek majd, kedden este 9 órakor ismétlés, egyébként pedig a borravaló.hu oldalon a podcastek között megtaláljátok majd feltöltve az adást, ahogy a többit is, a korábbi adásainkat is vissza lehet hallgatni, és lehet minket követni a nagy podcast megosztó szolgáltatásokon, illetve a Facebookon és az Instagramon. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!